Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a haj és a fejbőr betegségeiről. A hajat a keratin nevű szívós fehérje alkotja. Melegen tartja a fejet, csökkenti a hőveszteséget, és párnaként véd a fejsérülésektől. Minden egyes hajszál egy-egy szőrtűszőből nő ki. Az ember fején születésekor átlagosan 100-150 ezer szőrtűsző van. Növekedéskor a haj gyökerét élő szövet veszi körül. Ez az úgynevezett hajhagyma, amelyben egy osztódó sejt... Na még egyszer. Növekedésekor a hajgyökeret élő szövet veszi körül, ez az úgynevezett hajhagyma, amelyben egy osztódó sejtréteg van. Ahogy újabb sejtek keletkeznek, a régiek felfelé nyomódnak és létrehozzák a hajszálakat. Az aktív növekedés nyugalmi szakasz követi, amikor a hajszál már nem nő tovább, de a töve a fejbőrben marad. Ez a pihenő fázis után új sejtek képződnek a szőrtűszőben, és újra elkezdődik az aktív növekedés. A szőrszálak tövéhez egy-egy apró izom kapcsolódik, amelynek összehúzódása felegyenesíti a szőrszálat. A bőrön ilyenkor kis dudor jelenik meg a szőrszál körül, ezt nevezzük libabőrösségnek, ami például olyankor jelentkezik, ha fázunk. A szőrtűsző felső vége közelében 3-5 apró fagyúmirigy van, amelyek speciális bőrzsírt, úgynevezett fagyút termelnek. A hajszíne a melanin nevű bőrpigmenttől függ. A vörös melanintól a haj gesztenyebarna vagy vörös színű lesz. A fekete melanin jelenléte pedig a koncentrációtól függően barna vagy fekete hajat eredményez. A szőkék melaninja halvány színű, és csak a hajszálak kérgében van jelen. Most pedig pár szót szeretnék szólni a haj rendellenességeiről. Hajunk állapota jól jelzi, hogy egészségesek vagyunk-e, és megfelelően táplálkozunk-e. Egyes vitaminok, ásványi anyagok és eszenciális zsírsavak hiányának tünetei elsőként a hajszálakon vehetők észre. A kiegyensúlyozatlan táplálkozás miatt a haj rövid idő alatt kifakul és fénytelenné válik, töredezetté válik, a szálak végei széthasadoznak, megritkul, hullik, különösen fésüléskor. A hajra különféle betegségek is hatással lehetnek, mint például a rák, vagy a pajzsmirigy csökkent működése, ami a hajat szárazzá, érdessé, törékenyé és ritkává teheti. A rák ellen alkalmazott kezelések, mint például a kemoterápia, következtében a haj kihullhat. Az alopecia vagy a hajhullás olyankor fordul elő, ha a haj szőrtűszői a normális pihenési fázis után nem aktivizálódnak újra. A jelenség pontos oka nem ismert, de feltételezik, hogy a túlzottan aktív immunrendszer megtámadja a szőrtűszőket. Kialakulásában a stressz szintén fontos szerepet játszik. Most szeretnék beszélni a terhességi hajhullásról. Egyes nőknél a terhesség alatti hormonális változások megnyújtják a haj növekedési fázisát, így az a szokásosnál sűrűbb lesz. Szülés után a növekedési szakasz hossza visszaáll a normális értékre, és a terhesség alatt nőtt hajtöblet javarésze kihullik. A nőket néha aggasztja, ha a szülés utáni 2-3 hónapban a megszokottnál több hajuk hullik ki. A fejbőr tisztán tartásával és a kiegyensúlyozott táplálkozással segíthetjük elő az új hajszálak fejlődését. Felvetődik a kérdés, hogy mi is az a kopasság. A férfiak haja a homlokon és vagy a fej tetején kör alakú foltot hagyva hullik ki. Nagyrészt örökletes tényezők határozzák meg, hogy a haj mikor kezd ritkulni és milyen jellegű a kopasság. Többféle kezelés is ismert a férfiak kopassága ellen, például a minoxidoldat. Ma már végeznek hajátültetést is. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fejbőr betegségeiről. Gyakori a száraz, pikkelyesen hámló fejbőr, amely legalább minden negyedik embernél előfordul. Oka többnyire a korpásodás, a szeboreás bőrgyulladás vagy a pikkelysömör. Korpásodásnak azt nevezik, ha a hajban fehér pikkelyek gyűlnek össze. Az emberek mintegy 40%-ánál élete során valamikor előfordul korpásodás, bár az állapot sok esetben viszonylag enyhe. Feltételezik, hogy a korpásodást az úgynevezett Pityrosporum ovale nevű élesztőgombával szembeni túlérzékenység okozza. Ez az állapot jelentősen javítható gombaölőszert tartalmazó samponokkal. A hámlást kiváltó egyéb okok között említést érdemel a stressz által okozott bőrpikkelyesedés, az úgynevezett neurodermatitis, az ekcéma vagy a leégés is. A fejbőr pikkelysömöre esetén a bőrsejtek termelődése akár 10-szer gyorsabb is lehet a normálisnál, és ez vörösséget és pikkelyes hámlást okoz a fejtetőn. Ha tudjuk, mi számít normálisnak, és mi nem, hamarabb felismerjük a haj esetleges rendellenességeit. A haj növekedése lassú, a szálak havonta átlagosan 1,25 cm-t nőnek, a maximális növekedési sebesség 1,5 cm. Ugyanakkor megemlíteném, hogy naponta átlagosan 80 és 100 hajszál hullik ki, ám ezeket ugyanannyi újonnan megjelenő hajszál pótolja. A haj növekedési üteme 50 éves kor után fokozatosan lelassul. Most szeretnék egy kis szünetet tartani, és utána folytatom az előadásomat. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a gyógynövények. A növényi kivonatoknak a betegségek gyógyítására és a közérzet javítására való használata a gyógyítás legősibb formája. A világ lakosságának 80%-a még ma is használja ezeket a szereket, és ugyanakkor megemlíteném, hogy 50 évvel ezelőtt a gyógyszerhatóanyagok kétharmada még növényi eredetű volt. Mára már számos gyógynövény hatóanyagát azonosították, amelyek alapján a gyógyszergyárak hasonló vegyületeket szintetizáltak. És ezeket új gyógyszerként szabadalmaztatták. Herbalistáknak nevezzük a gyógynövénnyel gyógyítókat. Ők ezeket a növényi orvosságokat és étrend kiegészítők szedését javasolják azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék a szervezet védekező rendszereit. Különféle gyógynövénykészítményeket ajánlanak az immun, az ideg, a keringési, az emésztő, a csont, az izom, a bőr és a haj egészségesebbé tételére. Hogyan hatnak a gyógynövények? A növényi gyógyászat szemben a gyári gyógyszerekkel az egész növényt, illetve annak egyes részeit használja, ahelyett, hogy kivonná belőle a hatóanyagokat, mint a gyógyszergyárak. A herbalisták szerint a levelekben, gyökerekben, virágokban, kérekben vagy hajtásokban jelen lévő számos különböző összetevő együttes hatékonysága jóval nagyobb, mint egyetlen hatóanyagé. Ezt szinergia elméletnek nevezik, és állításuk szerint ilyen módon a készítményeik hatékonyabbak és kevesebb mellékhatásuk van. Az összetevők valamelyike például mérsékelheti a hatóanyag káros mellékhatásait, vagy segíthet annak felszívódásában. Ma már a gyógynövény szaküzletekben, bioboltokban vagy patikákban is sokféle gyógynövénykészítmény kapható. De fontos megemlíteni, hogy mindig kérjük ki a szakember tanácsát. A használt készítmények lehetnek a gyógynövény alkoholban történt áztatásával előállított tinktúrák, főzetek, például teák, vagy növénykivonatok, illetve tabletták és kapszulák is. Sokan úgy találják, hogy bizonyos gyógynövények kellemetlen ízűek, ezért szívesebben fogyasztják a készítményeket tabletta vagy kapszula formájában. Ezek gyorsan lenyelhetők, ezért nem érezzük az esetleges kellemetlen ízt. A kellemesebb ízű gyógynövények esetében azonban egyre népszerűbbé válnak a tinktúrák, a növénykivonatok és a teák is, ezek gyorsabban felszívódnak és sok esetben hatékonyabbak is. Nagyon fontos, hogy az orvosunknak is tudnia kell arról, ha gyógynövény készítményeket használunk, mivel azok némelyike kölcsönhatásba léphet az általa felírt gyógyszerekkel. Ez különösen akkor fontos, ha krónikus betegség, például asztma, cukorbetegség vagy szívbetegség elleni gyógyszereket szedünk. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a gyomorégés. A gyomorégés fájdalmas, égető érzés, amely általában a mellkas közepe táján jelentkezik, de amelyet néha a torokban is lehet érezni. Nagyon gyakran fordul elő, különösen a terhes nőknél, akiknek a 25%-ánál mindennapos, és a felénél pedig időnként előforduló panasz. Igaz ugyan, hogy zavaró és kellemetlen érzés, de csak ritkán tekinthető súlyos állapotnak. A gyomorégést a gyomor nyelőcsövi reflux okozza, más néven a sav visszaáramlás, vagyis amikor az erősen savas gyomorned visszakerül a nyelőcsőbe. Ennek az az oka, hogy a gyomor és a nyelőcső közti záró izomgyűrű gyenge és nem zár el teljesen, vagy az, hogy az izomgyűrű rosszkor ernyed el. Ebben több tényező is szerepet játszhat. A gyomorégés leggyakoribb okai a következőek. A nagy mennyiségű zsíros vagy zsírban, olajban sült étel elfogyasztása, vagy alkohol és kávé fogyasztása, csokoládé vagy borsmenta fogyasztása, dohányzás, elhízás, mivel ilyenkor az elhízottnál nagyobb nyomás nehezedik a gyomorra, terhesség, székrekedés, stb. Hogyan tudjuk kezelni a gyomorégést? Az időnként jelentkező gyomorégést általában sikeresen kezelhető, recept nélkül is kapható savlekötő szerekkel, valamint a kiújulás megelőzését szolgáló óvintézkedésekkel. Ha azonban az állapot 3 hétnél tovább tart, forduljunk orvoshoz, azért is, mivel a savlekötő szerek tartós használatának is vannak mellékhatásai. Azon ritka esetekben, amikor a savlekötő gyógyszerek nem segítenek, az izomgyűrűt megerősítő műtét válhat szükségessé. A gyomorégés szövődményei igen ritkák, de a krónikus gyomorégés néha a nyelőcső nyálkahártyájának gyulladásához, vérzésekhez és fekélyek kialakulásához vezethet. Ha gyakori gyomorégés miatt hegszövet képződik, fennáll a nyelőcső beszűkülésének a veszélye, ami a nyelést is gátolhatja. Hogyan tudjuk megelőzni a gyomorégést? Legelőször is szokjunk le a dohányzásról, ha túlsúlyosak vagyunk, fogyjunk le. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a zsíros ételek, az alkohol és a kávé fogyasztását is. Egy jó tanács az is, ha megemeljük az ágyunk feji részét. A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a gyomorhurut. A gyomorhurut valójában általános elnevezés, amely a gyomor nyálkahártyáját érintő különféle betegségekre használnak. A gyomorhurutnak három fő típusa van. A heveny, a krónikus vagy az idült, és az atrófiás. Először szeretnék pár szót szólni a heveny és krónikus gyomorhurutról. A gyomor nyálkahártyája mind a heveny, mind a krónikus gyomorhurut esetében gyulladásba jön. Ez olyankor fordul elő, ha a gyomor fertőzés fizikai, kémiai behatás következtében károsodik. Az idült gyomorhurut az enyhe gyomorégést leszámítva csak ritkán okoz tüneteket, a heveny gyomorhurut ezzel szemben hányingert, gyomorfájást, étvágytalanságot okoz, és vérzést idézhet elő. A fertőzés, amelynek leggyakoribb okozója az úgynevezett Helicobacter pylori nevű baktérium, antibiotikumokkal jól kezelhető. A nyálkahártyát ingerelheti a rendszeres dohányzás vagy alkoholfogyasztás, valamint egyes gyógyszerek, például az aszpirin, a reumás panaszok ellen szedett nem szteroid gyulladás csökkentő szerek. Hosszabb tartalmú kúra esetén ezeket mindig étellel kell bevenni. Súlyos sérülés, szívinfarktus vagy stroke hatására nagy mennyiségű gyomorned szabadulhat fel, ami irritálja a nyálkahártyát. Ez súlyos gyulladáshoz és fekélyek kialakulásához vezethet. A fekélyek vérezhetnek, sőt, a gyomor falát is átlyukaszthatják. A gyomornedvben lévő sav termelésének gátlása gyógyszeres kezeléssel érhető el. Most pedig pár szót szeretnék szólni az atrófiás gyomorhurutról. Az atrófiás gyomorhurut az a gyomor nyálkahártya sorvadása és általában idősebb embereknél fordul elő. Az 50 év felettiek mintegy felénél áll fenn valamilyen mértékű atrófiás gyomorhurut. A nyálkahártyában lévő mirigyek foltokban való pusztulása miatt csökken a gyomornedv termelés, emiatt viszont megnő a bakteriális fertőzések kockázata, mint például a szalmonella fertőzésének a kockázata. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Na még egyszer. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani mai előadásomban önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!